45 középiskola kapott helyet azon a listán, amit a hallgatók teljesítménye alapján állítottak össze, ugyanis a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézete minden tanév elején megíratja a nulladik matematika zárt helyi dolgozatot. És ez alapján fölmérik, hogy milyen matematika tudással jönnek hozzájuk a diákok, ez alapján pedig kialakul egy rangsor. És ebben a rangsorban bizony ott van Szeged is, méghozzá a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnázium és általános iskola. Én úgy gondolom, hogy ez a rangsor, amelyen az önök intézménye is részt vesz, ez egy nagyon jó tükör önöknek, hogy jól csinálják, amit csinálnak.
Igen, így van, mi is így érezzük. Én nagyon örülök annak, hogy ezek az iskolák viszont nincsenek már tovább rangsorolva, hogy 1-től 45-ig, hogy ezek közül ki az első és ki a 45-ig. Tehát nincs értelme, most így mondom. Mint ahogy vannak olyan rangsorok, és nem mondok nevet, de könnyen ki lehet találni, ahol a rangsorszámok elfedik a szakmai munkát. Mert minimális különbségekből óriásiak lesznek. Mint így viszont azt gondolom, hogy a Műszaki Egyetem nagyon alapos munkával választotta ki ezeket az intézményeket, amelyekben elismeri az ott folyó munkát, és mi erre büszkék vagyunk.
De önök folyamatosan ott vannak az első és a legjobb általános iskola és gimnáziumok között, hiszen rangsorok, igen, rangsorok mindig vannak, és önök mindig ott vannak.
Igen, ez így van, de a rangsoroknak azért van egyfajta, most így mondom, olyan versenyhelyzete, vagy esetlegesen szakmai munka megítélője is. Tehát, hogy javítsunk, hogy jobbak legyünk, ez az igény, ez természetes. Viszont a rangsorok egyik-másik mutatója, az bár tükörnek tükör, de görbe tükör. Tehát nincs olyan különbség az iskolák között, ha a helyezési számokat nézzük, mint amekkora mondjuk egy tényleges érettségi mutatóban jelenik meg. És itt most nem a matematikáról beszélek, hanem más tárgyakról.
Viszont az, hogy a matematika tanítás az ennyire jó az STE gyakorló gimnázium és általános iskolában, az önnek is köszönhető? Hiszen ha azt nézem, akkor 1988-ban lett az iskolának a tanára, 91 óta matematika szakvezető tanár, 2001 óta pedig az iskola igazgatója, és ön matematika-fizika szakos tanár.
Igen, így van. Valóban helyes adatok rólam. És természetesen ezen keményen dolgozok, nem csak nekem köszönhető, amit én itt kiemelnék, hogy ez az iskola itteni pályámhoz képest egy sokkal hosszabb matematikai múlttal rendelkezik. Tehát az én elődeim már egy olyan matematika hagyományú képzési struktúrát építettek ki, amiben hát a matematika hagyományai nagyon mélyre nyúlnak. Mondok egy évszámot, ez 1969. Akkor indult el az országban 7 akkori iskolában minisztérium engedélyen a speciális matematika képzés, és ez az iskola már akkor is a kiválasztottak között volt. Nyilván a megelőző évek munkája és az akkori szakmai munkaközösség iskolavezetés munkáját ismerte el az akkori oktatási kormányzat, hogy a 7 kiválasztott specfontos iskola közül az egyik voltunk.
De miért? Miért ennyire fontos a matematika oktatás? Mert mindennek ez az alapja? Tehát mindennek a logika az alapja? Tehát magyarán, ha egy gyerek már első-második osztályban nagyon jó matematikai alapokat szerez, akkor sok gondja nem lesz a jövőben, feltéve persze, hogyha tanul.
Én ezt nem így mondanám, hanem megint csak más oldalról indulva. Ma nagyon sokszor halljuk, hogy a tehetségfogalom az igen elterjedt.
Ez így van.
És akkor egyik szélsőségként az is megjelenik, hogy tulajdonképpen mindenki tehetséges valamiben. Ez egy nagyon bő tehetség fogalom értelmezés, és van egy nagyon szűk is, hogy melyek azok a területek, amiben a tehetség megnyilvánul, és a populációnak hány százaléka, de sokkal inkább ezreléke, vagy tízezreléke mondható igazán tehetségesnek valamiben. Na most az utóbbi irányt nézve, a matematika az alaptehetségek közé tartozik. Tehát ilyen például a zene, a sport, van még 2-3, de a logikai alapkészségek és alaptehetségek közé a matematika biztosan az egyik. Én azért azt óvatosan fogalmaznám meg, hogy aki matekból volt, minden másból is volt, de az, hogy a logikai készségek megjelenése egy korai életkorban már megmutatkozik, és az, hogy ennek a tehetségnek a gondozása, ez valóban egy életen átívelő segítséget, támaszt ad minden más életpályán is. Hát ha megnézzük azt, hogy amióta ez az osztály iskolában működik, és az ott végzett tanítványok milyen pályát futnak be, hát az előbbieket alátámasztandó messze nem mindenki matematikus lett. Nagyon-nagyon sok pályát választottak ezen kívül. Ez csak azt jelenti, hogy az a néhány év alatt, amíg ő a fejlődésében egy meghatározó korszakot él át, és a gimnáziumi korszak az leginkább ilyen, olyan szakmai műhelyben foglalkoznak vele, tanul, dolgozik, akkor ez később a gondolkodási struktúrákat hát nagyon mélyen meghatározza.
És az, hogy más pályát választ, tehát hogy mondjuk valaki tehetséges, jól tudja a matematikát általános iskolában, középiskolában, és mégsem ezt a pályát választja, annak mi az oka? Keresni kell egyébként az okát, vagy egyszerűen van egy döntés, hogy én más irányba megyek?
Ez a döntés, igen. Az ő személyiségének más vonala, tehát ő lehet kiváló jogász, orvos, régész, pszichológus. Én most csak egy egyszerű, nagyon egyszerű személyes példát hozok. Ősszel a színházban, a mindig szokásos filharmónia hangversenyen ült előttem egy tanítványom, akivel köszöntve, hát rögtön láttam, hogy ő specnotos osztályunkban végzett tanítványom volt. A zenét ő érdeklődésként hallgatta akkor, de a koncert végén megkérdeztem tőle, hogy mondd és tudod, hogy a drag négy szóló énekesek közül a két férfi mindegyike ugyancsak iskolán büszkesége, ráadásul matematikai büszkeség, mert hogy az egyik operaénekes, aki jelenleg az operaház magánénekese, folyamatosan művelte a zenét, és akkor ezen a hangversenyen is ott szóló énekesként mutatkozott meg. Nagyon ígéretes matematikai karrierjét váltotta át a zenei pályára. A másik pedig a Szegedi Színház tagja és magánénekese, aki úgy lett, hogy előzetesen építész végzettsége. Tehát a két férfi szólista mindegyikének volt köze iskolánkhoz, és a matematikához is igen erősen. Úgyhogy valamikor azért kialakulnak ezek a vágyok, álmok és egyéb adottságok, érdeklődés, és messze nem biztos, hogy valaki akár alkalmazott, akár elméleti matematikus lesz, de hát azért én is vannak szép számmal, akik nem csak ország, hanem nagyvilágon. Most karácsonyi szünetben kaptam egy hírt egy olyan tanítványunkról, aki az amerikai matematikai struktúrában egy nagyon neves helyet foglal, és ott is egy elismerést kapott.
Nyugodtan mondhat egyébként neveket, tehát legyünk büszkék ezekre az emberekre.
Balogh József, jó? Tehát Balogh József, aki Amerikában kapott díjat. A másikok egyike Megyesi Zoltán, akinek a családja igen erős matematikus adottsággal, a bátyja Megyesi Gábor, ő is nálunk végzett és diákolimpiát nyert. Ő nagyon híres katedrát vezet Angliában, Cambridge-ben, ha jól tudom, de az édesapa is matematikus volt. A következő operaénekes Altoriai Tamás, aki műszaki végzettség után lett operaénekes.
Milyen érdekes, róla nem tudtam. De az is nagyon érdekes egyébként, hogy beszélgetve tudósokkal, professzorokkal, és itt akár lehet matematika professzor, vagy a fizikának a professzora, vagy a kémiának, ők mindannyian azt mondják, hogy megvan a maga szépsége ezeknek a tudományoknak. Tehát ugye azt mondta, hogy persze jönnek az álmok és vágyok, és más irányba mennek, csak valahol ez érdekes, tehát hogyha valaki ekkora tehetség a matematikában, hogy mégsem ezt a pályát választja.
Hát azért, mert vonzó valami más számára, igen, megfogta más, és az tetszik. Hát ez azért nem zárja ki a logikai struktúrának a meglétét és a matematika szeretetét, mert valaki mondjuk közgazdász lesz utána, és a matematikát tényleg csak alkalmazás szintén műveli. Ilyen is a Ésik Róbert tanítványunkat tudnám ebben megemlíteni, aki hát a közgazdaságtan magas beosztott vezetője, aki több nagy cégnél is dolgozott már, de olyan csak, most mondom, hogy nem is speciális matematikát, hanem csupán emelt szintű matematikát tanulok is tudok mondani, Kóbor Ádámot, Világbanknál dolgozott, aztán az Apple-nél Steve Jobs jobb között volt a biztonsági kockázat elemző matematikusi végzettségével.
Mitől függ egyébként, hogy valaki érti a matematikát, vagy nem?
Így mondhatnám, hogy genetikus adottság. Az alap adottságok és az alap tehetségek között van, a logikai kapcsolat teremtő készségei, ez nyilván nagy struktúrában megvan, de ha nagyon picit mást akar olvasni, akkor a napokban megjelent könyv Neumann Reálosról, feltétlenül ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy olvassák el. ugye most Neumann évforduló volt, és Oppenheimer című film kapcsán is előkerült, mert ő háttérben a Mars lakók között volt. Ez a könyv, ami most nagyon aktuálisan megjelent, Maniac címmel, ez egy rövidítés is egyúttal. Róla beszéltek nagyon sokat a kortársai, és egy ilyen dokumentumregény féleség született. A 86-ban elkészült dokumentumfilm után ez egy nagyon hitelesen bemutató anyag arról az emberről, akit a 20. század zseniének tartottak. Mellesleg ők az iskolát hozzák ilyen szempontból annak a helynek, ahol hát a család után nagyon sokat kaphat valaki. A családban is természetesen, tehát a születés körülményei és a kisgyermekkor nagyon fontos, de aztán az iskolában, és akkor itt is nevet mondok, a Vasori Gimnázium, és személyesen Rász Tamár úr, az évenkénti vándorgyűlés róla van elnevezve a Várt László vándorgyűlés, és a matematikusok és természettudósok életmű díja, Rász Tamár úr díj is egy iskola pedagógusához, a Vasori Gimnáziumhoz, ahol világra szóló tehetségek születtek.
De akkor viszont itt bejön a tanárnak a személye, a pedagógusnak a személye, mert hogy nagyon sok múlik akkor azon, hogy jó-e az a tanár, és jól tanítja-e az adott tárgyat. Igen, tehát, hogy megszeretteti a gyerekkel, vagy sem?
Igen, a személyisége is, de azért mondjuk ki, hogy a módszertani felkészültsége is. Jó, tehát ennek a hivatásnak is vannak nyilván attitűdjei a személyiségben, adottságok, de a módszertani, meg szakmai felkészültség is elengedhetetlen, és ebben az iskolában a matematika szakos kollégák sokaságáról mondhatjuk el, hogy valóban példaértékű munkát végeztek. Egyéniségük is erre a pályára teremtette őket, szakmai felkészültségük is, és olyan módszertani felkészültségük is mindennapi gyakorlatuk volt, ami valóban országszerte példaértékű. A 69-es indulást is már ezt támasztotta alá. Még köztünk van dr. Pintér Lajosné tanárnő, Csúri József tanáró, Hajnal Imre tanáró, aki könyveket írt, Seres Lászlóné, Kálai István tanáró, aztán később fiatalként becsöppent Tarcsai Tamás, Kovács István, sorolhatom, és akkor tényleg egy olyan generációt mondok, akit módszertanban, publikációkban, a matematika tanári közéletben országszerte elismert nagy szakterületként ért.
Mennyire más most a szakma, mint annó? Tehát, hogy mennyire gyakorlatorientált ma a matematika oktatás? Sokat változott?
Nagyon más, mások az elvárások, és akkor valahol ez megmutatja azt, hogy miért is ugyanazok az iskolák, vagy sok ugyanolyan iskola van a BME listájában. Tényleg megváltozott, és a 2000-es évek óta gyakorlatiasabb lett a matematika, de akár így is mondhatnám, hogy a mindenkinek szóló, vagy szaknyelvet mondva a középszintű matematika. Sokkal kevesebb azoknak az összefüggéseknek, bizonyításoknak ismerete, amik hát a klasszikusabb anyagrészekben, mélyebben ott vannak, és bizony a rendszer is átalakult, egy-egy felsőfokú intézmény nem kéri az emelt szintű fölkészülést, hanem ezzel a középszintű matematika tudással fölveszi a gyerekeket, ennek nyilván megvan a maga egyetem politikai joga, hogy miért, viszont hát ők azok, akiknek a helytállása és a felsőfokú intézményben való sikeres tanulmányai gyakran okoznak akadályokat. Hát az, hogy megmaradtak az iskolában azok a képzési formák, ahol van lehetőség arra, és az iskola ezt fontosnak tartja, és mi is ezek közé tartozunk, hogy emelt szinten vagy speciális matematikát tanítsanak, akkor még ha bármilyen oknál fogva is a gyerekek a középszintű érettségit választják, de a 4 éves itteni munkájuk, felkészülésük alapján sokkal inkább megállják a helyüket azokban a műszaki felsőoktatási intézményekben, vagy akár közgazdasági intézményekben, ahol a matematika alapozó tárgy. Mert hogy a felsőoktatás azért már igazából arról nem vesz tudomást, hogy ő milyen szinten tanulta a matematikát. Bejutni elég volt, de azért valahol elvárja, hogy egy pillanat alatt olyan tempóval hozzák be az esetleges felkészültségbeli hiányukat, ami gyakorlatilag lehetetlen. És ezek a gyerekek, ezek a tanítványaink az első dolgozattól, a nulladik dolgozattól kezdve valóban élményárok. Ez a titok, hogy ezek az iskolák meghagyták az emelt szintű képzéseket, a speciális képzést, egyébként azóta szaporodott ezeknek az iskoláknak a száma, és ezt nagyon szívükön viselik.
Mitől lesz valaki jó matekos? Szóval milyen képességekkel kell rendelkezni egy gyereknek ahhoz, hogy jó matekos legyen?
Hát ugye azt mondjuk, hogy probléma megoldó képesség, vagy gondolkodási képesség, ezek a pedagógiában ismert fogalmak, ezeket lehet fejleszteni, de természetesen kell hozzá, ahogy már a beszélgetés elején is mondtam, egyfajta adottság. Na most, ami igazán nagyon fontos, a szemlélet, a látásmód, az érvelésre, az indoklásra, az alátámasztásra. Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő dolog, de valóban gyerekkorban ez már fejleszthető. Úgyhogy itt vannak olyan, mondhatnám úgy, hogy agyi struktúrák, de olyan pedagógiai feladat, amivel a gyerekeknek ezeket a képességeit fejleszteni lehet, és van, akinek ez természetesen könnyebben megy. A másik történet erre a probléma érzékenység, a kérdés feltevése, a kérdezni tudás, ez mondjuk a természettudományokban alapvető, és az a fajta kíváncsiság, ami a kérdésekre választ keres, a matematikusoknál a válaszok indoka is nagyon fontos. Tehát nem csak az, hogy találtam egy számot, vagy találtam valamit, hanem az, hogy miért, hogy ezt alá is támasztom. És ehhez pedig egyfajta olyan türelem és indoklás kell, ami kevés valakiben van meg, ezért is ritka a matematikai tehetség, úgymond, az igazi matematikai tehetség, akiben mindez együtt megvan, és emellett azért van szorgalom része is a történetnek, meg kitartás része, hogy ezekre a felvetődő problémákra, esetleges nehézségekre hogyan áll valaki hozzá, hogyan közelíti meg. Mert nagyon egyszerű rácsapni a problémára az ajtót, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, vagy én ezt nem értem, vagy nem akarok ezzel foglalkozni, nem szánok rá időt. Sokkal inkább vannak vonzó tevékenységformák, meg életmód kihívások, amik más dolgot vonzóvá tesznek. Tehát ha valaki szeret inkább leülni a zongora mellé, semmi matematikai feladványokon törni magát, vagy esetleg olvasni, vagy mai gyerekek közül már talán ez sem a legnépszerűbb, de mondjuk olyan játékot is játszani, ami nem az ő gondolkodását, hanem a manuális dolgait, vagy a vizuális, elvonatkoztatós dolgait részesíti előnyben, akkor ő nem biztos, hogy jó matematikus lesz.
De akkor itt a szülőnek is van felelőssége, nem? Tehát, hogyha mondjuk a tanár fölhívja a szülőnek a figyelmét, hogy tehetséges a gyereke, foglalkozni kellene vele, akkor itt a szülőnek is van feladata, hogy nem hagyja rá a gyerekre, ha mondjuk a gyerek föl is szeretné adni.
Abszolút így van, csak ezt egy adott ponton túl már nagyon nehéz, most így mondom, támogatni vagy erőltetni kell, mert azt azért tényleg el kell hitetni, hogy a tehetség önmagában, ismeret nélkül, tényanyag, tudás, eljárások ismerete, vagy egyszerűen csak az, hogy tudom, hogy ezt már valaki előttem kitalálta, vagy ezt már előttem bebizonyították, vagy ezzel már valaki eredményt ért el. Tehát anélkül ez nem megy, erre ugye a híres Ramanujan a példa.
Igen, pont ő jutott eszembe.
Ő maga akarta felfedezni mindazt, amit, miközben ő maga is egy zseniális elme volt, de ő ennek a kárára maradt le, hogy olyan közegben, olyan szociokulturális, társadalmi közegben nőtt föl, ahol nem volt módja ezeknek az ismereteknek az első eljutására.
Nagyon érdekes, mert szerintem nincs olyan gyerek, aki az óvodában ne szeretné a számolást, vagy amikor ugye már elkezd a kis agya nyílni, a kis intelligenciája, értelme, és minden gyerek szeret számolni. Aztán bekerülnek az iskolába, és ez változik. És pontosan az, amit ön mondott, hogy én ezt nem értem, nem akarom érteni, mással akarok foglalkozni, stb. Szóval hol csúsznak
hát
el a gyerekek?
Ez már egy picit a pedagógus felelőssége is, hogy visszautaljak. Uh-huh. Tehát a pedagógusoknak, szülőknek ebben van felelőssége, de tényleg tudomásul kell vennünk, hogyha egy gyermeket más vonz, más érdekel.
Önnek egy tanulmánya is van arról, hogy a kognitív képességek mellett a szorongás, a motiváció, vagyis ugye az affektív tényezők is befolyásolják a matematika tanulást.
Ez így van.
És ez mit akar egyébként?
Köszönöm, hogy ezt figyelte, igen. És bizony foglalkozok ezzel, ugyanúgy, ahogy azt mondom, hogy az iskolákban rendkívül fontos feladat, és figyelmet kellene, hogy kapjon, vagy érdemtelenül kevéssé foglalkozunk az érzelmi intelligenciával.
Igen, és pedig az nagyon fontos.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát a személyiségfejlődésben az intelligencia nyilván egy adott történet, de hogy az érzelmi intelligencia az fejleszthető, ez egy nagyon tudatos történetnek kellene lenni az oktatás szervezőinek irányító. folynak. Ez egy érdemtelenül keveset használt fogalom és terület.
Az biztos, hogy megvan ön iránt a bizalom, hiszen nem véletlenül ön az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Milyen kihívások, célok lebegnek még a szem előtt? Hiszen én úgy gondolom, hogy egy igazgató az soha nem dőlhet hátra, és soha nem mondhatja azt, hogy most minden így jó, ahogy van.
Ez így van, ebben én is részese vagyok, most is előre dőlök, és előre figyelek, nem csupán erre az interjúra, hanem tényleg a mindennapi munkánkban egy olyan fejlesztés van, ami állandóan napra készen tartja az iskola képzési struktúráját, és ezen mindig változtat. Ugye mindig vannak ilyen divatos történetek, de nálunk a specmat mellett azért több terület is figyelmet kapott, illetve a matematikát más osztályokban is használjuk, de a matematika mellett a nyelvek, a természettudományok, vagy a humántudományok is szerepet kapnak. Ugyanígy az informatika is egy nagyon népszerű történet, ebben valahol más a köztudat és a tényleges szakma véleménye az informatikai tudásról, mert hogy a szakma azért azt mondja, hogy az igazi informatikussághoz nagyon szükséges egy elvont matematikai háttértudás és struktúratudás, és az informatikusság az nem a programozás gyakorlati részéből áll feltétlenül, vagy a szoftver ismeretből, vagy a számítógépes játékok használatából, mint ahogy ez nem egyszer azért téves értelmezést hoz. Úgyhogy ezeknek a történeteknek az arányait megkeresni, hogy egy iskolán belül hogy lehet mindegyiket fejleszteni, ami hát természetesen egy gyakorló iskolában egy különleges szerep, hisz a jövő pedagógusai számára is mindezt meg kell mutassuk. Úgyhogy most ilyen nagyon aktuális kihívás egyrészt a tanárképzés változása is, akik bővülő gyakorlatokat végeznek. Arról csak zárójelben beszélnek, hogy jó lenne természetesen növelni a pályára lépők számát azokkal a tanítványokkal, akiknek megvan az adottságuk, és kényszerből vár inkább más pályát választanak, pedig lenne elhivatottságuk, vagy megjelennének azok az attitűdjeik középiskolás korban, hogy ezt a pályát válasszák.
Tehát magyarán vissza kellene állítani a pedagógus pálya presztízsét, mert hogy valaha nagyon nagy büszkeség volt az, ha valaki pedagógusnak ment.
Hát akkor mondjuk így. Ebben az irányban most történnek lépések, meg szándék megvan, és akkor bízzunk benne. Itt a gyakorlatoknál látva azért más számok szerepelnek, mert már kevesen jutnak el eddig a beiskolázás után, hogy ténylegesen gyakorlatokat végezzenek az egyetemi tanulmányok végén. A következő nagy terület az természetesen az eredményesség javítása. Tehát addig, amíg rangsorok vannak, az eredményesség az mindig javítható, és meg lehet nézni azt, hogy milyen területeken hol vannak fejlesztési feladatok, úgyhogy ez egy állandó kihívás. Meg az is, hogy megint csak visszatérve, hogy mindig más az érkező gyerekekben, most akkor a generációs különbségekre. Egészen más már a munkáltatók is látják, hogy mondjuk egy Z-generációs alkalmazottal együtt dolgozni, vagy egy olyat fölvenni, ez a HR-esek nagy feladata, hogy kiválasztják, hogy kinek milyenek az adott betöltendő állás feladat kapcsán az attitűdjei. Hát az iskolában is így van, hogy nagyon mások a gyerekek. És más módszerekkel kell közel kerülni, ez a digitális robbanás az iskolában meg kell, hogy nyilvánul. Természetesen. Ugyanakkor hát azokat a hagyományos, nem elvárásnak, hanem értéknek nevezném, amiket ez a korosztály a személyiségfejlődésben, meg a kultúrában meg kell, hogy kapjon, az természetesen meg kell, hogy kapja. Úgyhogy én ennek ilyen konzervatív képviselő vagyok, én iskola erről is szól. Mindezekben az arányokban a mindennapi munka bőven ad kihívásokat.
Igen, és ön nagy hangsúlyt fektet arra is, illetve hát a fenntartó, hogy komplexen fejleszik az iskolát, tehát hogy infrastruktúrálisan is fejleszik, most zárult rá egy nagy projekt.
Igen, így van. Ez nagyon egyszerű felújításokat tartalmazott, festés, parketta, ami hát egy elemi környezet, de nagyon fontos a mindennapi környezetben a pedagógiához, de a fejlesztéshez valóban szakmai eszközök is járultak, mind hagyományos, mind digitális eszközökben, de mind a kettő együtt, ez csak egy informatikus szóval használva, hidegmos. A lélek az egészben az, hogy ebben az új környezetben, meg ezzel az új eszközrendszerrel mit akarunk csinálni. Tehát, hogy ezt hogyan tudjuk a fejlesztésünk szolgálatába állítani, azt mondom, ez az igazi feladat, és ezekkel az új eszközökkel fejlődnünk kell. És az előbb említett területek be, ezeket mindet lehet és kell is integrálni.
Hány éve is van a pályán? Hány éve tanít?
Én 85-ben végeztem, pályán az akkori Rózsa Ferenc szakközépiskolában kezdtem, Szegeden. Egyébként gyulai vagyok. Innen a Rózsa Ferenc kettősség, hogy ott a szomszédvárosban ugye Gyulai Erkel és a Vékésszobai Rózsa Ferenc gimnázium voltak az én középiskolás koromban azok az iskolák, amik hát meghatározó eredményességgel dolgoztak. És akkor a Szeged felé jövök, még az Orosházi Táncsics, vagy a Vásárhelyi Betlen, de akkor én itt rakadtam Szegeden, és 3 év után az egyetem gyakorló gimnáziumába kerültem, és azóta vagyok itt a pályán, tehát ez a 38.
Igen. Matematikusként, matematika tanárként mi az, ami önt kikapcsolja? A matematika, vagy egy teljesen más irány? Mert nekem nagyon sok matematikus, illetve reál szakos ismerősöm van, és őket vagy a zene, vagy az irodalom.
Is. Én egy ilyen rejtett bölcsész vagyok, tehát az irodalom igen. Az akkori korban én feltűnően sokat olvastam, mert olyan helyzetben voltam, hogy tudtam, és volt mit olvasni a szellemi örökség városának, ezért is mondom Gyulát, ahol hát, ha ilyen nevet mondok, hogy Prasznahorkai, akkor ezt gondolom mond valamit, mert ő Gyulai.
Igen.
Már akkor figyeltem az ő pályáját. De Gyulai volt Simonyi Imre, akin keresztül én Márait ismertem, és Márait olvastam középiskolásként.
Ó, az nagy szó.
Ami azért egy elég ritka történet így volt van. A történelmes évek végén. Tehát ez megmaradt, nagyon-nagyon megmaradt bennem. De hát Erkel városában azért a zene is. Amit én nagyon fontosnak tartok, az a természet meg a mozgás még ezek mellett. Tehát a gondozd a kertet című mondás, ez nagyon fontos, hogy mindenki találja nagyon mozgásomat. Én az ilyen mesterséges sport történeteket ritkán veszem elő, most ebben mondjuk a kondizás meg az edzőtermet értem, de az, hogy saját magam fizikai aktivitást keressek, ez egy elengedhetetlen dolog, és az én további érdeklődésem még a családi indítatás folytán nagy szavakat akarok használni, akkor az építészet, és akkor ebben a legapróbb építészeti történetek így is, hogy én magam is kivitelező tudok lenni, vagy sok mindent lestem el a családtól, a nagy család, ahol édesapám még sokan testvérek voltak, és akkor én magam is ilyen barkácsoló, építgető alkattá váltam, és ha egy ilyenfajta feladat kihívása ér, akkor azt igyekszem magam mindig megoldani. És egy néhány órás elfoglaltság is más irányba terüli a gondolataimat, ami ezért elengedhetetlen. Szóval sok területet felsoroltam, ami hobbiként megjelenhetne, ha lenne rá idő.
És van utánpótlás a családban? Tehát aki ugyanígy a matematika szerelmese?
Nekem 2 fiam van, akik közül az egyik a BME-t elvégezve villamosmérnök, és azért igen van utánpótlás, a másik pedig közgazdász informatikus.
Akkor igen, akkor van, aki tovább vitte ezt a fonalat. Mondjuk egyébként ön kapcsán Gyüdi Sándor jutott eszembe, Liszt Ferenc díjas magyar karmester, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, aki matematika, fizika, szakos középiskolai tanárként végzett.
Igen. És van még egy támogatott fiam, aki utazás turizmussal foglalkozik.
És önbe folytottam egyébként a szót, mert azt mondta, hogy kevés a szabad ideje.
Hát ez így van. Számomra nem munkaidő van, hanem munka. És a jogattal kötetlen munkaidővel élek is, úgyhogy tényleg kevés a szabadidőm.